Harc a légben. Az égi találkozás után legfőbb ideje volt a földhöz közelebb esőkre gondolni. A vezér légjáró belsejében volt egy készülék alkalmazva, amely állt egy végtelen földabroszból, ami egy henger segélyével körülforgatható volt. E térkép mutatta a föld minden tájait madártáblatból lefényképezve. A tapasztalt hajós, amint a mágnestű segélyével meghatározza a pontot, melyen hajója repül, ama térképről azt is leolvashatá, hogy mely ország világ felett jár most. Dávid azon percben, amidőn a légjáró kíséretét elveszté szemei elől, az Amur vidéke fölött találta magát. Éppen alkonyodott. Az esti ég aranyhomályában három repülőgépet látott maga fölé közeledni északkelet felől, amikben nem sokára saját kémhajóira ismert. Amikor két percnyi közelbe ért hozzájuk, a hangkörtön át e parancsot mondá: közép marad, egy, három, tovább! Mikor két aerodromon egymással a légben találkozni akart, azt így hajtották végre. Mindig a keletről vagy északról jövő a felső, a nyugatról vagy délről jövő az alsó. A találkozásra felhívás után az alsó alája repül a felsőnek, és azután mindaddig egy irányba repülnek egymás fölött, míg függőleges vonalba nem jutnak. Akkor a felső egyszerre megszünteti repülését, és leszáll az alsóra. A találkozás titka a villanyosság. Az üveghajó felső része plusz, az alsó mínusz villanyossággal van töltve. A két üveghajó két ellenkező oldala egymást vonza. A felső hajó közelettér az alsó hajó két repülő vitorlája önkéntelen szétterpeszkedik, s arra az alsó hajó egyszerre hozzátapad a felsőhöz. A felső akkor egyszerre megújítá saját röpvitorláinak működését, és viszi magával az alsót. A két hajó vezetői azután a hangkürtökön keresztül értekezhetnek egymással, akár a hajó oldal ajtajain át meglátogathatják egymást, és közölhetik tudósításaikat, amikért összejöttek. A villanyerő által hathatósabban egymáshoz van kötve a két üveghajó, mintha körös körül vaskapcsok csatolnák össze. És amikor ismét szét akar váltani a két hajó, az is a legegyszerűbben megy végbe. A felső hajó is megszünteti gépe működését, röpvitorláit fekmentesen szétterjesztve. Ekkor mind a két hajónál félbeszakad a villanyfolyam, mely őket egymáshoz csatolta, és akkor pár percig szállnak a légben lefelé, e nehány perc múltával az alsó hajó egy szárny mozdulata ellöki magától a most már hozzá nem tapadó felső hajót, amaz lefelé hull, szárnyai összecsapódnak, emez még libeg elzárt vitorláival, a következő percben aztán mind a ketten repülnek ellenkező irányban, amerre útjuk van. Ez a találkozás a légjárók között. És egyúttal ez a légjáró közötti harcnak a titka. Ha két légjáró közül egyik a másik fölé kerülhet, és az utóbbi nem tudja azt megakadályozni, hogy az függélyesen lerohanjon rá, akkor fogva van a felülkerült légjáró által, és az őt minden benne levővel együtt odaviheti, ahová akarja. Dávid léghajója vezérgép volt, messziről megismerhető a két háromszögű üvegprizmáról, melyek az elejére és a hátuljára voltak alkalmazva, és a gép szárnyainak mozgása által lassú körforgásban tartva nappal a verőfényt, éjjel a villanyragyogványt szórták mérföldnyi távolba, és ezáltal tették a vezérgépet messziről kiismerhetővé. E vezérgépekkel szemközt minden más légjárónak az alul kerülő szerepét kellett játszani. Amikor Dávid megállítá keletről jövő három aerodromon középsőjét, az meglassítva repülését alája libbent a vezérgépnek, és néhány perc múlva hozzá volt ahhoz tapadva. A másik kettő repült tovább. Ekkor Dávid és a kémlelőgép vezetője között hangtölcséreken át e párbeszéd keletkezett. Honnan? Unalaszka sziget felől. Mi hír? Ellenség repülőhadraja felszállt. Merre? Nyugatnak. Száma? Myriad. Láttad közelről? Mérföldnyiről. Jól repülnek? Elhagytuk őket, de jobban is tudnak. Minő színe van az ellenlégjáróknak? Világos veres. Felbontotta titkos utasításodat? Várom rá parancsot. Menj kincsőbe, és ott bontsd fel. Ezzel útjára bocsátta a légjáró Tatrangi. Az évfolyama alatt még több kémhajóval találkozott Dávid, mik az ellenséges légjáróraj mozdulatairól a legkülönfélébb tudósításokat hozták. Az egyik 1000 légjárót talált a jegestenger felett végigvonulóban. A másik a veres légjárók zömét zárt tömegben látta Kína felett áthatolni. A harmadik a csendes tenger színe felett látta libegni Severus új légjáróinak ezreit. Dávid kitalálta a műveletek tervét. Az ellenfél meg akarja oszlatni az otthon haderejét. Úgy tesz, mintha egyfelől a magyar kormány seregeit fenyegetné, amik Litvániáig előre nyomultak, másfelől pedig magát otthon várost akarná meglepni. S a légjáróhad mozdulata olyan gyors, hatása olyan romboló, hogy elég az ellenféltől egy rövid órai előnyt elnyerni, hogy annak seregeit tönkreverje, várait lerombolja, városait porrá égesse. Severus, akinek tudomása volt arról, hogy az otthon államnak 4-szer annyi légjárója van, mint neki, arra számított, hogy ellenfele haderejét kénytelen lesz 4 felé elosztva tartani, és egyenlő ellenhajóraj tartani a féltett ország és város védelmére, azon kívül az egész világon elhelyezett telepei közt az összeköttetéseket fenntartani. Az első összeütközésnél pedig, ha egyenlő a két tábor, csak nem mértani bizonyossággal kiszámítható volt Severus hajórajának győzelme Dávidé felett. Severus légjáróinak villanygépezete 1/5 résszel nagyobb villanyerőt volt képes kifejteni, mint a Tatrangi féle villanykészülék. Severus Dávidtól is kérdezé azt annak idejében, miért nem fokozza még feljebb a légjárók gyorsaságát, mikor lehetne. És azt a választ kapta tőle, hogy ez fölösleges erőpazarlás volna. A légjáró, ha gyakorlati céljának meg akar felelni, hogy utazás és szállítás eszköze legyen, kénytelen sok közbelső állomáson leszállani, és a túlhajtott gyorsaság miatt több időt fog elveszteni a megállapodással, mint amennyit megnyert az útközbeni sietséggel. Azon kívül volt még egy körülmény, mely azt tiltotta, a túlfeszített gyorsaság a rendes páratelt légkörben, az üveggépezetben az iridizációt mozdítja elő, mely időjártával az üveglapok villanyosságát csökkenti. Ennél fogva Tatrangi Dávid megmaradt az atya által felállított arányoknál. Most azonban Severusnak az levén az első feladata, hogy az otthon légjáróiból mentül többet elfoghasson, ezt igen könnyű szerével vélte elérhetni, ha újon alkotott gépeinek mozderejét fölemeli. Ezáltal azok képessé lesznek téve hasonló erőkifejtés mellett ellenfeleik fölé emelkedni, és a leírt mód szerint azokkal összetapadni. Amidőn azután a felülkerült légjáró marad a győztes, mert az alsónak a szárnyai le vannak szorítva, a felsőnek az oldalaihoz tapadva, és a felső röpvitorlái viszik mind a kettőt együtt oda, hová kormányosuk akarja. S ha azután az első ütközet meg van nyerve, akkor már az otthontól elfoglalt légjárók is az orosz cárnő hatalmát növelik. A második ütközetnél már csak nem egyenlő erővel mérkőznek meg. Folyvást fennmaradván az orosz légjáróknak erősebb röpereje, mint hadászati túlsúly. Így győztek a múlt században azok, kik ágyúikat, lőfegyvereiket nagyobb horderővel tudták ellátni, mint ellenfeleik. Már akkor azt írták a nagy döntő világharcokról a történészek, hogy nem az emberi vitézség nyerte meg a győzelmet, hanem a gép. Most már egészen a gép hatalmába van adva a harc. Az ember maga csak meghalni megy már a csatába, nem verekedni. Ellenfelét nem is láthatja, nem is érheti el többé, az fennrepül a légben. és a harc kockája csak azt dönti el még, hogy kinek a gépe marad győztes a felhők országában. Azé aztán a föld. Tatrangi Dávid gyorsan keresztül látta ellenfele tervét. Annak nem lehet célja aránytalanul kevesebb géphadait három felé szétosztani, hanem éppen ellenfele figyelmét akarja megoszlatni a három felé vált irányjal. Ennek ellenében az ő terve is gyorsan készen volt. Kém hajóival rögtön üzenetet küldött otthon városába és kincsőbe. Az elsőbbi helyre akként szólt a parancs, hogy az összes légjáró tömeg szálljon fel, és 300 lábnyi magasban a tenger színe fölött igyekezzék elérni a Volga és Kaspi tenger körüli Rónát. Az utóbbi helyen csoportosult légjáróinak pedig azt adta utasításul, hogy a kokonóri magaslatokon egyesülve, amint az ellenséges hajóraja láthatáron megjelenik, hagyják azt támadás nélkül elvonulni, és mikor már eltűnt a láthatáron ismét, akkor keljenek nyomába és kövessék. És egyúttal minden légjáró kapitányának meg lett hagyva, hogy amint hajója felszállt, a lepecsételt utasítást szakítsa fel, és cselekedjék majd aszerint a végzetes találkozásnál. Mert minden légjáróra volt alkalmazva egy idő óta egy újdonkészülék, aminek célját, rendeltetését nem ismerte még senki. Egy zárt szekrényből állt az, melynek belsejéből egy réscső vezetett ki a hajó födelére, hasonló a tűzifecskendők csövéhez. Mi van a szekrényben, azt nem tudta senki, sem azt, hogy az a cső mire való. Maga Tatrangi Dávid egy gépészt és egy kormányost véve át a kémhajókról saját légjárójára egész éjjel a légben cirkált alás fel, az ellenséget várva és zegzug útban hátrálva az ázsiai hegyvilág felé. A hosszú éj holdvilágos volt. Kedvezőtlen világítás ilyen kémszemléhez. Sem elég világos, hogy a léghajókat meg lehessen körvonalaikról különböztetni az éjszaka ködeitől, sem elég sötét, hogy azokat saját villanyvilágításuk elárulja. Így történt, hogy amint a hajnal szürkülni kezdett a kínai partok felől, Tatrangi alig 20 tengerész mérföldnyi távolban pillantá még maga előtt az egész orosz légjáró tábort. Nagyszerű látvány volt ez. 20 000 repülő csoda egy csoportban. Jól sejtett. Az egész tábor együtt volt, amik északnak, délnek látszottak indulni, mind csatlakoztak a hadiraj zöméhez, és most annak két szárnyát képezték. Az orosz hadiraj egy óriási karajt képezett. A gépek 10 sorban egymás mögé rendezve, 2000 gép egy homlokvonal, mely 8 mérföldnyi területet ölel körül. Az egész tábor teljes géperővel vágtatott előre. Dávid távcsöve e távolt 1/10 mérföldnyire kisebbíté, olyan jól kivehette, mintha 800 lépésnyiről nézte volna őket. Hozzávetőleg mintegy 4000 lábnyi magasban lebegtek a föld felett. Dávidnak most hirtelen ki kellett számítani a két távolt az ellenfél és az otthon közeledő hajóraja között, és azután leszállni oly mélyen a Róna fölé, hogy a rövidebb ív által ki legyen egyenlítve a magasabban járó, és ekként hosszabb ívet megfutó gépek nagyobb röp ereje és az ő légjárójának kisebb hatású röpte közötti különbség. Ezzel az a másik előny is össze volt kötve, hogy a magasan járó léghajókból nem verték olyan hamar észre a földszínhez közel elsuhanó légjárót. Az orosz léghajóraj szép, rendes vonalban repült, csak nem egyenlő magaslatot tartva, hanem azután minden 100 légjáró fölött még 1000 lábnyival magasabban repült egy-egy vezérhajó, mely a többiek fölött parancsnokolni látszott, és a vezérhajóknál még 1000 lábnyival magasabban repült egy 10 hajóból álló csoport, ez a táborkar maga. És egy csoport közepette kivehette Dávid távcsövével az admirál hajót magát. Annak 4 vitorlaszárnya volt. Nem madárhoz, de lepkéhez hasonlított. Testre hosszabb volt a többinél, és a két végén egy-egy korona tündöklött, kristály prizmáival tüzet szórva minden oldalról. Erről lehetett megismerni, hogy ez a cárnői léghajó. de nem csak Dávid vette észre a közeledő ellenséges légjárókat, őt is észrevették. A messze tündöklő háromszögű prizma elárulá, hogy ez a vezérhajó. Azzal egyszerre, mint egy parancsszóra, 100 légjáró kivált az ellenfél táborának balszárnyából, és üldözőbe vette Tatrangit. Dávid a Tungus hegyek fölött járt, mikor észrevette az üldözést. Volt ahhoz való készüléke, hogy kiszámíthassa ellenfele röptének gyorsaságát a saját légjárójáéval viszonyítva. Ezt úgy számíthatná ki, hogy bizonyos pontokat jelölt meg a földön, és azt vette föl, hogy hány perc alatt éri el azokat saját légjárójának árnyéka, hány alatt az utána jövők. Azok egy ötöd részével sebesebben repültek, mint ő, és így azt is kiszámíthatná, hogy a 10 mérföldnyi különbség, mely most előnyére van, mikorra fogy el. Másfél óra múlva utol fogják érni. Most már csak az volt a feladata, hogy ez idő alatt elhagyhassa a Bajkál hegycsoportját, a hegyek közt könnyen megszoríthatják. Ő is a végsőig fokozta gépe röperejét. Folyvást a magasban tartva magát, mégis utolérték, amint a Szemipalitinszki erdőket elhagyta. Itt azután előtte állt a nagy Betpak dalapuszta, egy laktalan, úttalan róna, a láthatár egyik szélétől a másikig hóval födve. A 100 üldöző aerodromon már csak negyed mérföldnyire volt mögötte. Jól kivehető, hogy azok közt legelő röpül az admirál hajó ragyogó koronájával. Amint azután Dávid a rónára kijutott, mutatott valami mesterséget az üldözőjének, amit azok nem tudtak utána csinálni. A 8000 lábnyi magasból, amelyben repült, egyszerre lecsapott a rónára, ugyanazzal a percenként 500 lábnyi gyorsasággal, amellyel előre suhant. Úgy csapott le, ahogy a tengeri keselyű szokott lecsapni a hullámok közé, s a kondor a rónára. Maga Dávid irányozta a kormányt. És azután, midőn csak nem a földet érte, egyszerre vízszintes repülést vett fel megint, ahogy tesz a prédáját elkapó sas. Szárnyainak hegyei barázdát húztak a hóban. Ez nagyon meglephette az üldöző aerodromonokat. Az ő vezetőik csak arra voltak készen, hogy mikor le akarnak szállni a magasból, elébb a repülést meg kell szüntetniük. És aztán kiterjesztett szárnyakkal szép lassan aláereszkedniük. De azt a sebes lecsapást egyik sem értette. Az alatt aztán, amíg ők hozzákészülöttek a lebocsátkozáshoz, Dávid légjárója ismét elnyert előlük egy mérföldnyi egérutat, és futhattak utána, még ismét utolérték. Amint utolérték, ismét megtette előttük azt a merész alácsapást. Ekkor néhány üldöző aerodromon megkísérlé-e merényletet utána csinálni, hanem az rájuk nézve siralmasan ütött ki, nem bírták a lefelé haladó szárnyasgépet megállítani, és mindegyik az orrával fúródott bele mélyen a földbe, némelyik a fél szárnyát elficamította az esésben, és azzal bénultan terült el a földön. Akik benne voltak, az ütődéstől elkábultak, talán halálra zúzódtak. A többieket csalogatta maga után Dávid aerodromona, a nagy Kirgiz pusztán végig. Áthurcolta őket magával az Argiszkum, a Karakum sivatagokon. Játszott velük. Zegzugban futott előttük, majd kígyóvonalat rajzolt a levegőben repülésével. Az egész aerodromon raj előtte, körülötte rajzott, már összecsoportosultak alatta, fölötte, és amikor azt hitték, hogy már fogják, akkor egyszerre felvont a szárnyaira a tafota borítékot, összecsapta a szárnyait, és sebesen keresztül tört rajtuk, mint első fölrepülésekor a villanyos felhőrétegen. Egyszer aztán egészen közel hagyta őket magához jönni, mintha ki volna fáradva. Csak kelepce volt ez. Körülfogták, egy helyütt ki akart törni a hajtók köréből, ott az üldözők olyan közel vonultak egymáshoz, hogy szárnyaikkal elérték egymást, amint azután két ilyen villanyterhes üvegszárny alsó-felső lapja egymáshoz ütődött, az abban a percben úgy egymáshoz tapadt, hogy el nem bírt válni. Azzal mind a két gép meg volt bénítva, és mint a lelőtt vadlót bukdácsolt le együtt a földre. Míg Dávid légjárója gyorsan, mint a fecske suhant ki, a szerencsétlenül jártak résén. Erre az admirál hajó azt a parancsot adá ki a többi légjáróknak, hogy mindannyian maradjanak hátra, Ő egyedül vállalta el most Tatranki üldözését, és Dávid tapasztalni kezdő, hogy ezúttal méltó ellenfelére talált. Az admirál légjáró éppen úgy utána tudta csinálni a kesejű lecsapás merész műveleteit, mint a rögtöni aláhullást összecsapott szárnyakkal. Ahhoz is jól értett, hogy mind kell 20 lábnyi magasban a földszíne felett elsuhanni, hogy a szárnyak a homokot horsolják, hanem így közel a földhöz egyik léghajó a másikat el nem foghatja. Hiányzik számára az esési magaslat. Amint a Karakumi puszta véget ért, következett egy nagy tó, az Aral tava. Itt már Dávid 6 lábnyira szállt le a víz színe fölé, amiben az az előnye volt, hogy az ő vitorla szárnyai a jobban ellenálló vízbe csapkodtak le, és így nagyobb lökést adtak hajójának, mint amin őt a fölötte repülő ellenfél szárnyai tudtak kifejteni, míg csak a légben eveztek. A víz színe fölött úgy repült az aerodromon, mint egy szellem, és a testével néha a vízben lelecsapódott, akkor még a ruganyosság is új erőt kölcsönzött röptének. 400-500 öles ugrásokkal haladt előre. Ezt is utána csinálta az ellenfele. Az admirál légjáró szinte leszállt a víz színéig, s úszva, repülve, szökelve odaférkőzött Dávid vezér légjárója mellé. Úgy nyargaltak egymás mellett, mint két versenyparipa a célhoz. Az admirál légjáró alig volt 100 ölnyi távolra Dávidétól. Az átlátszó üvegfalon keresztül Dávid megkülönböztetheti a benne levő alakot. Ott volt a cárnő maga, Alexandra, egy olimpi istennő öltözetében, a kormányrudat Severus kezelte. Dávid maga tanítá őt meg a mesterségre. A tanítvány most leckét adott mesterének. Amint így vágtattak egymás mellett, a császári légjáró hangkürtjéből áthangzott Dávidhoz Sásza asszony ismeretes szava. Ha-hó, uram! Hallom, Szüdarinja! Egyet kifeledett ön a számításaiból, az asszonyt. Eszóra Dávid egyszerre felfelé repülő irányt adott gépezetének, és légjárójával egyenesen szállt fel a magasba. A kezdeményezéssel elnyert 1 másodpercet ellenfelétől, és ez sokat számít a felfelé szállásnál, amannak nagy erőfeszítésébe kerül az előnyt visszavívni. Mintegy 5000 lábnyi magaslaton jutnak végre egyenlő színvonalra, és ezentúl a cári aerodromon szüntelen fölötte maradt Dávid hajójának. Az pedig magasabbra törekszik, kijátszva ellenfele kísérleteit a reál lecsaphatásra. Mikor aztán 12000 lábnyi magasan libegnek, akkor megpillantja Dávid azt, amit keresett. Az otthoni aerodromon tábor kezd fölemelkedni a láthatáron, amint annak nyugati szélén a Kaspi-tenger ezüst vonala felcsillámlik, mintha abból támadnának elő e repülő alakok. Most mind a két légjáró tábor fenn volt az égen és közeledett egymás felé. Az egész láthatárt körös körül elfoglalták. Mindkettő félkör alakban nyomult előre, középen a két egymással játszó vezérgép. Az orosz légjárók raja közelebb volt a kettőhöz, és gyorsabban repült dacára a szemközt húvó szélnek, mely az otthoniaknak előnyére szolgált. Különben egyenlő erővel voltak 20000-en 20000 ellen. A 40000 gép szárnyverése valami bűbájos égzenét költött odafen, amelynek hallatára világgá futottak a kirgis csordák, ménesek odaalant. Dávid vezérhajójával folyvást nyugodtnak tartott, onnan saját léghajóraja közelített felé. Nem csupán az a célja volt, hogy seregével egyesülhessen, ennél távolabbra gondolt. A Kaspi-tenger színe fölé akarta áttenni azt az ütközetet, amely első kísérlet lesz, vajon lehet-e embernek harcolni az égben. Még most is ember szeretet volt a szívében, és azon aggódott, hogy a légből lehulló ellenfelei összene zúzzák magukat a földön. Ha a tengerbe hullanak, ott a zárt hajót megint felveti felszínre a víz, és a benne levők nem zúzzák magukat össze. Ellenfele az orosz admirálhajó folyvást mellette, fölötte csapongott, mint két héja a légben enyelekni látszottak egymással. Kitűnt, hogy egy légjárónak a másikat elfogni a felülről leszállással nem olyan könnyű, mintha szándékosan összebeszélnek a találkozásra. Az alul került légjáró kormányosának egy kézmozdulata elég rá, hogy hajója a rárohanó ellenfél alól kisikamlék. És az üldöző lecsap hozzá, az üldözött félreszökkel, és a másik percben már ő került felül. Az orosz légjárók vezetői aggódva nézték a játékot a két vezérhajó között. Most már világos volt előttük, hogy azon a módon, ahogy ők betanulták, az ellenfél hajóit elfogni nem lehet. Felülről hozzájuk tapadni és tovább repülni az elfogottal, hanem ami az ütközet módja lend, azt a földre hullott néhány légjáró mutatta, összekeveredni az ellenfél hajórajával, ahogy a zűrzavarban két egymás mellé szorult légjáró szárnyai egymáshoz csapódnak, együtt a két ellenfélnek lezuhanni a földre. Ott azután, aki életben maradt, az lesz az ura a másiknak. Lehet, hogy egyik sem marad élve, de legalább ugyanannyi ellenséget lerántott magával. Oroszok voltak, elszántan rohantak az ismeretlen harc nemének. És a két vezérhajó már elérte a Kaspi-tengert. Az otthon légjárója Dagesztán hegylánctól a Gilán-Mazendaren hegyláncig sorakoztak a magasban, és velük szemközt az orosz légjáró tömeg Asztrahántól a turkomán sivatagig vetette árnyékait a földre. Közöttük terült el a hosszú Kaspi-tenger, mely 7000 négyszögmérföldnyi területet takar el, maga egy ország helye. A légjárók vezetői, mikor e víztükör felett libegnek, a 6000 lábnyi magasból sem látnak maguk alatt egyebet, mint parttalan zöld vízsivatagot. A Kaspi-tengernek van egy kis fiacskája, a belőle kiszakadó Acsi-Darja. Ez csak 100 négyszögmérföldet takar el. Mikor a két léghajó az Acsi-Darja fölé megérkezett, Dávid gépe megszüntette a futást, és elkezdett teljes erővel fölfelé emelkedni. Ellenfele utána repült merészen. Azzal megkezdődött közöttük a verseny, fölfelé az égbe. Dávid gépésze minden fölösleges terhet kihányt a hajóból, mérlegeket, alhideadott, barometrumot, végre a kenyeret és vizes hordót is, hogy könnyebben repülhessenek. Az ellenfél egyenlő magasan maradt vele, az is kiszórt hajójából minden gépet, de fölé kerülni mégsem tudott. Felemelkedtek már 30000 lábnyira a tengerszíne fölött, abba az öreg hideg égbe, ahová Dávid atyát követte sikertelenül. És az alantjáró aerodromonok minden látcsöve csak az ő repülésüket kísérte. Ez volt a kérdés, hogy vívnak meg egyenként egymással. Amikor már 32000 lábnyi magasan jártak, akkor Alexandra cárnő felnyitá a hajó ajtaját, és azt mondá a gépésznek, most eredj te magad! A gépész orosz volt. Szót fogad cárnőjének, és a nyitott ajtón át aláveti magát a magasból. A cári légjáró ezáltal 130 fonttal megkönnyebbült. A gépész feláldozása győzelemre segíti hajóját, és az elég jutalom volt ránézve azért az egy halálért. A cárina most már maga állt a géphez, és olyan közel repült Dávid hajója mellett, hogy ennek látnia lehetett a rózsaszínű üvegfalon keresztül a hölgy démoni diadalmosolyát. Perc múlva feje felett libegett az orosz vezérhajó. Ekkor Dávid, mikor éppen függélyesen állt fölött az ellenfél légjárója, egy csapot elfordított a zárt szekrény oldalán, s arra a hajó orrán levő csőből egy hosszú, fényes, gőzburkolatú sugár lövelt fel a cári léghajóra. Az a naftanedv sugár volt. Amint a terjékeny nedv teljes erővel érinti a felső aerodromon üvegszárnyait, egyszerre zavar állt be a hajó gépezetében. A nafta a szárnyakon lecsúszva az érintkező dörzslapok közé került, és ezáltal némelyiknél félbe szakítá a villanyáramlatot. Alexandra azt vevé észre, hogy gépe egyszerre alább száll, és ellenfeléje kerül föléje. Mi történt velünk? Gépünk nem repül, kiáltá Severushoz ijetten. A néger szavát elvette a rémület. Alexandra odarohant hozzá, és megragadva karját felrázta őt kábulatából. Ember, hát nem vagy-e te Isten, hogy nem tudsz rajtunk segíteni? El vagyunk veszve. Hebegi Severus lát, hogy a gép szárnyai most már csak lankadtan vergődnek. Minden számítása hasztalan, a kormánynak sem engedelmeskedik már a gép. És Tatrangi Dávid légjárója most már egész szabályosan száll utána a légben kiterjesztett szárnyaival, 10 perc alatt utoléri a megbénított repülőhajót, és annak födele odatapad az ő hajója fenekéhez. Az admirálhajó a cárnővel és Szevérusszal együtt el van fogva. Ekkor aztán Dávid hangoztatja alá a választ a hangkürtön keresztül. Az asszonyt sem feledtem ki a számításból, szüdarinja. A két egymáshoz tapadó hajó hangcsövei szájaikkal érintették egymást, azokon keresztül minden szót át lehetett érteni egyik hajóból a másikba. Nincs eszközöd a megszabadulásra? Kiáltá Alexandra körmeivel, mint a sas kapaszkodva Szevérusz vállába. Semmi sincs. Fogva vagyunk, ellenségünk az úr. Nem tudod felgyújtani, szétvettetni hajónkat az övével együtt? Védtelenek vagyunk, nem árthatunk neki. Ekkor Alexandra fölfelé emelte arcát, és Dávidhoz kezdett beszélni. Ember, te itt a fejem fölött, vagy Isten, vagy kicsoda vagy. Ha ember vagy, hagyj alkudni magaddal, ha Isten vagy, hallgass az imádságra. Mit kívánsz, váltságdíjul értem. Neked adom minden léghajómat, neked adom az Unalaszka szigetét, több kell, átadom Beszarábiát, Romániát, a Krímet, elismerlek keleti császárnak. Dávid egy szót sem felelt a nőnek. Kincs kell? Neked adom Ural bányáinak minden termékét, ami aranyat, ezüstöt, platinát Szibéria hegyei rejtenek. Bocsáss, szabadom! Dávid hallgatott. Vagy ha Isten vagy, könyörülj, nézd, térdre borulok előtted. Nézd, kezeimet összekulcsolom, imádkozom hozzád. Bocsásd meg nekünk a mi bűneinket, meggyónom, hogy bűneim száma végtelen. Bocsáss el, hogy azokat helyrehozhassam. Visszaállítom Lengyelországot a régi határai között. A Szibériába száműzötteket visszahozom hazájukba, birtokaikat visszaadom. 100 000 nő nem tudja, hova lett férje, 500 000 gyermek nem tudja, hova lett apja. Egyedül én tudom. Én ragadtam ki őket családjai, karjai közül. Enged, hadd vigyem őket vissza. Milliók könnye hull miattam, enged, hogy felszáríthassam azokat. Bocsáss meg, Isten! Dávid szótlan maradt, és az aerodromon hatalmas repüléssel vitte magával terhét. A kettős teher leszállni kényszeríti az alsóbb légrétegekbe és lassítá repülését. Most egyszerre kacagva ugrott fel térdéről a hölgy, s mint egy ördöngős fogait vicsorítá feje fölött álló férfi szemei közé. Hát, reszkes, te Isten! A pokol nem hagyja el a maga cárnéját! Oda néz! Az orosz hadiraj közül 10 leggyorsabb repülő, amint az admirálhajó elfogatását észrevette, utána emelkedett a magasba segítségére. Azok teher nélkül voltak, Dávid két hajót szepelt, gyorsan utol kellett őt érniük. Alexandra kezeivel tapsolt és lábaival tombolt örömében. Itt vannak ők, há, 10 ördög, egy Isten ellen, hajrá, fogjátok előt, csapjatok le rá, saját egében fogjátok meg Jehovát. Ti, Leviatán, Belzebub, Azaziel, előre derék szemjázász, tekerülj fölé, sátán, eléje tarts, Béliál, siess. Alexandra vezérlégjárói mind az égből levert angyalok neveit viselték. Legelső volt Szemjázáz, aki Dávid fölé került. A naftasugár föllövelt, és a büszke légjáró éppen úgy elkezdett bénultan vergődni, mint az imént az admirálhajó, és azzal gyorsan hanyatlott aláfelé. Utána a sátán, az is úgy járt, Azaziel szintén. Alexandra nem láthatná, mi történik a feje fölött, az őt fogvatartó hajótól, csak azt látta, hogy amikor démonai egymás után bukdácsoltak alá a levegőből. Sejtelme volt, hogy ellenfelének fegyvere van a tetején, mely a közelítőt megbénítja. Ne kerüljetek fölé, ordítál légjáróira a hangcsövön keresztül. Repüljetek mellé, üssétek össze szárnyaitokat szárnyaival, hogy összetapadjanak. Ráncsatok le bennünket magatokkal a tengerbe. E parancsot megfogadni is kész volt valamennyi. Leviatán, Belzebub, odaférköztek Dávid vezérhajója közelébe. Ekkor aztán Dávid 3-at fordított a tömlő csapján, és most 2 oldalt lövelt elő a naftasugár a fecskendő csövekből. Az pedig, ha oldalt találta is ellensége szárnyait, épp úgy nem használt nekik. Azután egy kört csinált a légben, az aerodromon, mint a kémlelő kesejű, és a körfordulat alatt valamennyi ellenfelét megbénítá fecskendőivel. A démonok még egyszer lehaigáltattak az égből, mind a 10 bénultan hullottak alá a tenger színére. Alexandra szívében a rémületet, a bosszút, a szégyent, fölülmúlta a bámulat. Ez emberit minő hatalmas. Miben áll hatalmat fölöttem ember? Kérdezi Dávidtól. Dávid felelt neki, ez a Kincseu titka. Alexandra összeborzadt e szónál. Ezt tudtára adá, hogy az, aki a feje fölött az erős bosszú álló, a kincseui mesékről nem feledkezett el. Mit akarsz velem tenni? Kérdezi Dávidtól. Egy égő vulkánba hajítasz-e alá? Fenevadaknak dobsz-e martalékul, föld alá zársz-e örök sötétségbe? Dávid felelt neki. Némber, se meg nem öllek, se nem kínozlak. Tulcsa mellett a szigeten van egy nemzetközi kórház, az összes nagyhatalmak oltalma alatt. E kórházba hordják a háború sebesülteit minden részről, oda viszlek. Te kitűnő orvosnő vagy híres műtő, ott fogod ápolni a sebesülteket, kik miattad véreznek. Ha-ha-ha, rikácsolt föl démoni gúnykacajjal az asszony, vesz meg átkozott irgalmaddal, tudd meg, hogy én parancsot adtam Mazrúrnak, hogy a tulcsai közös kórházat gyújtsa fel, és pörkölje alá mindkettőnk nyomorékait, azokat te nem gyógyítatod meg én velem. Azzal hirtelen felszakítá a hajó oldal ajtaját, és leveti magát a 20 000 lábnyi magasból. A fényes alak a ragyogó diadémmal fején repült az égből alá. A két légjáró táborból látták az esést, és nézhették percekig, míg az égi magasból aláhult koronás fejével előre. Elnyelte a tenger. A hajó ajtaja nyitva maradt utána. Severus szólt Dávidhoz, és velem mit fogsz tenni? Megmondám rég. Tudod azt. Betöltött küldetésedet, elviszlek Afrikába vagyonoddal együtt. Ott fogsz országot alkotni fajodból, melyet rabszolgaságból kiváltasz, és meghonosítod népednél a civilizációt. A Szaharát zöldé teszed, és városokat építesz rá. Severus becsukta a hajó ajtaját, és lefeküdt arcra Dávid előtt. Megadta magát. A két légjáró tábor két félköre egész körré alakult már. Egy fél óra múlva vége volt az ütközetnek. Amint a félkörök két végén a találkozás megmutatta, hogy az otthon légjárói ellenfeleik megbénítására rögtönható eszközzel bírnak. Az unalaszkai légjárók zöme nem várta be a találkozást amazok zömével, hanem megfordult, és repülni kezdett egész tömegestül vissza kelet felé. Gyorsabb röpte biztosítá menekülhetését. Hanem, amíg a kizilkun pusztája fölött végighaladt, egyszerre szemközt látta jönni a Bolordák hegyek felől a kincseói légjáró rajt. Most azután két tűz közé szorítva, nem menekülhetett sem erre. Még megkísérlette fölfelé kimenekülni, mindkét ellenfelét a magasba repüléssel haladva meg, de a számítás egyben megcsalta természettudósait. A száraz puszta fölött az ő erősebb gépeik nem bírtak annyi villanyosságot kifejteni, mint ellenfeleik a hegyvidék fölött. Fölfelé sem volt menekülés. Még megkísérték egy tömegben áttörni a szemközt jövő ellenfélen, hanem a kísérlet saját soraikban olyan általános zavart idézett elő, mely percek múlva pokol ijedelemmé fajult el. Az összes hajóraj minden egyes gépésze igyekezett a biztos földre leszállni. Ott azután megadta magát az egész fényes légjáróraj győztes ellenfelének. Néhány száz hiányzott belőle, amíg bénultan hullottak alá az égből. A többi jó zsákmány volt.